Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
A vidám szív jót tesz az egészségnek, a nyomott kedély emészti a testet. Idézem a példabeszédek könyvéből a sorokat. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják, dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Inter Arma Caritas 366. adásával köszöntöm Önöket, először nézzük adásunk tartalmát. Folytatjuk Katonák, Hősök című sorozatunkat.
Elgondolkodható a mai világban is, amikor a körülmények kicsit másak, de ma is létezik szabványtársadalom. Észrevesszük-e, hogy az, ami kézenfekvő, az, ami mindenki számára olyan evidens és a járandó út, az valóban találkozik Isten akaratával? Ez a fiatal, egyszerű ember, Franz Jägenstätter, Isten náci ellenállója, szent életet élt, és hősként halt meg.
A honvédség érekben a katonák járványhelyzetben nyújtott segítségéről szólunk.
A Magyar Honvédség továbbra is aktívan kiveszi a részét a koronavírus járvány elleni védekezésből. Az egészségügyi dolgozókra nap mint nap nehezedő nyomás csökkentése érdekében közel 1100 katona kezdte meg szolgálatát a kijelölt intézményekben.
Az Irinyi kiadó gondozásában jelent meg a vallásháborúk és felekezeti konfliktusok, az ókortól napjainkig Európában és a közeli térségekben című könyve.
A magyar és a világtörténelem nagy háborúit, illetve konfliktusait vizsgálja. Az Irinyi kiadó gondozásában megjelent Őrzők, Vigyázzatok a határa és a Migráció a kora középkortól napjainkig című kötetek méltó folytatásának tekinthető.
Folytatjuk Katonák, Hősök című sorozatunkat. Az életutat, annak egyik szakaszát ismét Markovics Milán Mór katolikus tábori lelkésztől hallják.
Hősök és katonák, Franz Jägenstätter, Isten náci ellenállója. Mi lenne, ha kevernénk a lélegzet elállóan gyönyörű osztrák tájat a falusi élet bukolikussá tisztított, idealista talán, a nézők egy részében saját gyerekkoruk gondtalan időszakát idéző pillanatokkal. Mi lenne, ha ezt a háború mechanikus hangjai, gépei és a város szürkesége csapná agyon? Főleg, ha ezt a jól ismert náci rezsim keretei között tennénk, tiszteletet parancsoló Hugo Boss egyenruhák és távol-keleti vallási jelképek a horog kereszt között. Franz Jägenstätter egy osztrák paraszt volt, aki megtagadta, hogy katonai szolgálatot teljesítsen a II. Világháború idején. Személye fölveti a kérdést, hogy vajon keresztény példa mi? Ez lenne, hogy valaki ezt teszi, avagy Jeanne d'Arc, vagy Tomori Pál, akik éppen hogy a háborúkban mutatták meg, hogy hősök tudnak lenni, és így hittek az isteni elrendelésben? Túri Szent Márton, Loyolai Szent Ignác, Charles de Foucault, mind katonák voltak, ám ők viszont megtérésük után elhagyták ezt az életformát. Ez már egy harmadik út. Vajon melyik a helyes? Hagyj idézzek Jägenstätter egy írásából, naplójegyzetéből. Ezt a néhány szót úgy írom, ahogy a fejemből és a szívemből jönnek. Ha ezeket úgy írom is, hogy a kezem bilincsben van, úgy gondolom sokkal jobb, mintha az akaratom lenne bilincsben. Ez az oka annak, hogy meg vagyok győződve, hogy az a legjobb, ha az igazságot mondom, akkor is, ha ez az életembe kerül. Jägenstätter a II. Világháború idején megtagadta a katonai szolgálatot. A felső ausztriai Szent Radegund faluból indult el, az az útja, amiben behívták katonának, ám tulajdonképpen sosem érkezik meg. Egy egyszerű parasztemberként élt, három gyermekkel, aki úgy döntött, hogy nem áll be abba a közegbe, amiben bárki más is beállt volna. Ő másképp dönt. És hogyha valamiben példaértékűvé válhat, akkor az éppen ez az egyszerű, bátor történet. Hogy van egy ember, aki visszautasítja azt a szabványtársadalomhoz való csatlakozást, amiről azt gondolta, hogy ellenkezik Isten akaratával. Elgondolkodható a mai világban is, amikor a körülmények kicsit másak, de ma is létezik szabványtársadalom. Észrevesszük-e, hogy az, ami kézenfekvő, az, ami mindenki számára olyan evidens és a járandó út, az valóban találkozik Isten akaratával? Ez a fiatal, egyszerű ember szent életet élt, és hősként halt meg. Pedig egyszerű fiatal volt, egy egyszerű paraszt fiatal, aki egy kis faluban, Felső Ausztriában nem vonta volna magára a figyelmét. Ma mégis a neve elterjedt az egész világban. Hősiessége nem azért hősies, mert tette valami híresség, mert tette valami olyasmit ma úgy neveznénk, hogy celebség lett volna, hanem sokkal inkább azért, mert Isten útját kereste és kitartott mellette. Ő számunkra ezért hős és ezért szent.
Honvédségi hírek röviden.
A Magyar Honvédség továbbra is aktívan kiveszi a részét a koronavírus járvány elleni védekezésből. Az egészségügyi dolgozókra nap mint nap nehezedő nyomás csökkentése érdekében közel 1100 katona kezdte meg szolgálatát a kijelölt intézményekben. A magyar katonák a hatályos kormányrendeletben meghatározott egészségügyi szakképesítés nélkül ellátható feladatokban támogatják az egészségügyben dolgozók munkáját. A katonák részt vesznek a logisztikai biztosításban, segítik a beléptetést és végzik az érkező betegek testhőmérséklet mérését, valamint betegirányítási, betegkísérési és útbaigazítási feladatokat látnak el. Az egészségügyi dolgozók a fizikai munkák elvégzésében is számíthatnak a katonákra, akik az intézmények közötti és belüli anyag- és csomagszállító, anyagmozgató feladatokat is ellátják. Valamint a koronavírussal kapcsolatos minták csomagolásában, dobozolásában, szállításra történő előkészítésében is részt vesznek. A kijelölt egészségügyi intézményekben a katonák a fertőtlenítési feladatok ellátása mellett részt vesznek a számítógépes adatrögzítés folyamataiban és egyéb adminisztrációs munkákban is. A napokban életbe lépő kormányrendeletnek megfelelően országszerte, így Budapesten is katonák és rendőrök közösen látják el a koronavírus járvány elleni védekezés során szükségessé vált ellenőrző járőrszolgálatot. A Magyar Honvédség ezzel a közrend és közbiztonság, valamint a veszélyhelyzeti szabályok és a kijárási tilalom betartásának ellenőrzésében, fenntartásában nyújt segítséget a rendőrségnek.
Honvédségi híreket bővebben a honvédelem.hu elektronikus oldalon találnak. Az Irinyi kiadóhoz kapcsolódik a következő bejátszásunk is, amelyben dr. Pósán Lászlóval az Irinyi kiadó gondozásában megjelent Vallásháborúk és felekezeti konfliktusok az ókortól napjainkig Európában és a közeli térségekben című könyv egyik szerzőjével beszélgettek.
A vallásháborúk és felekezeti konfliktusok Európában és a közeli térségekben az ókortól napjainkig című könyv a magyar és a világtörténelem nagy háborúit, illetve konfliktusait vizsgálja. Az Irinyi kiadó gondozásában megjelent Őrzők, Vigyázzatok a határa és a Migráció a kora középkortól napjainkig című kötetek méltó folytatásának tekinthető. A népmozgások és határvédelem szempontjainak megismertetése után 24 kiváló történész tesz arra kísérletet, hogy bemutassa az ókortól napjainkig tartó háborúk vallási motivációját és annak szerepét a harcokban. A felekezetek közötti vallási konfliktusok jellemzőit sokrétűen és olvasmányosan bemutató kötet a szakma számára is forrásként szolgálhat, illetve a téma iránt érdeklődők is világos képet kaphatnak belőle az eseményekről. A kötet napjaink migrációjának vallási és politikai következményeinek számbavételével lép át a jelenbe, és egyúttal a jövőbe is. Köszöntöm a stúdióban dr. Pósán László országgyűlési képviselő, a kötet egyik szerzőjét. Fölmerül a kérdés, hogy milyen napi aktualitással, egyáltalán milyen aktualitással bírhat egy vallásháborúkkal foglalkozó kötet?
Egy tanúság szerintem a történelmi mindenképpen levonható. Ez zárás megjegyzés, egy olyan mondás, hogyha valaki elfelejti a múltat, arra ítéltetik, hogy azt újra átélje, tehát jobb inkább ezt nem megélni. Most a régi korokban számosan konfliktus volt, ami egyértelműen vallásindítatású, és adódott a kérdés, hogy mi a helyzet ma. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy 18. századi felvilágosodás óta olyan gyönyörűségesen humanizálódik a világ, hogy akkor most már csak a boldog végkifejletet kell várni, és ezek a egykor ilyen vallási megfontolásokból vívott küzdelmeket magunk mögött hagytuk. Most a helyzet az az, hogy ha körülnézünk ma a világban, azt látjuk, hogy ez nem így van. És ezeket számba akartuk venni, hogy azok a konfliktusok, amelyek ma vannak, vallási indítatásúak is sok esetben, természetesen soha nem vetiszták ezek a konfliktusok, hogy csak ez vagy csak az, hanem nagyon sok minden szokott ilyenkor keveredni, de soha nem szabad lebecsülni ezt az elemet, a vallási indítatást. Nehéz erre röviden és tömören válaszolni. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy voltak kísérletek régen is, és az is bebizonyosodott, nem bizonyultak tartósnak. Tehát másképpen fogalmazva, a legproblematikusabb konfliktus az emberi történelemben az, amikor vallási alapon vannak ezek a feszültségek, mert ott mindenki meg van győződve maga igazáról, és csak az az igaz, és minden más ehhez képest az hamis, és az onnantól kezdve nem elfogadható, tehát ezeket borzasztó nehéz közös nevezőre tenni. És a kérdésünk elmegyel csak az, hogy felismeri ezt a világ aktuálisan, adott helyzetben ez összefügg vallással, vagy nem ismeri fel. Másképpen fogalmazva, homokba dugjuk a fejünket, és azt gondoljuk, hogy mint a Voltaire Candidjában, hogy ez a világok lehető legjobbika, a létező világok legjobbika, nem ez a helyzet. Látni kell azt, hogy ma azért a világban rengeteg olyan helyzet van, Európában is, Nyugat-Európában is, ahol vallásindítatásból történnek erőszakos események. Hogy ezt mikor minősítjük háborúnak, és mikor nem, ez, hát hogy ismét nem is annyira szakmai kérdés, hanem úgy tetszik politikai kérdés. Az látszik, hogy Nyugat-Európa jó néhány országában egyik politikai szereplő azt mondja, hogy ma háborúban állunk, a másik azt mondja, hogy szó sincs róla, mert szerencsétlen menekültekről van szó. De az minden esetre látjuk, hogy bizony a muszlim kultúra, hogy világosan beszéljünk, és a európai világ, amire azt én nem menném állítani, hogy most már keresztény, inkább egy vallástalan, de még így sem fér össze. Tehát az, amit Európa képvisel, hogy tolerancia, fogadjuk el a másikat, azt meg a másik oldal nem is érti. Nyilvánvalóan így nehéz együtt létezni, és ez magába rejti a folyamatos konfliktusoknak a lehetőségét. Ez nem volt másképpen régen sem. Annyi volt a különbség, hogy régen körülbelül ugyanilyen logikával viszonyult Európa is, a keresztény Európa a világhoz, mint ahogy most mi azt látjuk, hogy az iszlám világ. A kinyilatkoztatott vallásoknak ez a természete. Amit én képviselek, az egyedül üdvözítő, ehhez képest minden más, azt vagy meg kell téríteni, vagy le kell győzni, vagy ilyen hasonló. Közbűső megoldás nincsen. Ha ezt elfelejti Európa, akkor ennek komoly következményei lehetnek. Az európai kultúrában, vagy kultúrákban mindig is jelen volt a háborúnak valamiféle szakrális megközelítése, a szent háború eszménye. És ez nem csak a kereszténységben igaz, mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Európa volt egy ilyen megátalkodott gonosz valami, keresztes háborúkat indított, és akkor nem tudom mi minden történt. Odáig menve, hogy még a pápa is elment bocsánatot kérni. Szent háborúkat a kereszténység előtti kultúrák is ismertek, magában a Bibliában, zsidóknál is megvan, hogy akkor, amikor segítségül hívják Istent, a kánaáni földek meghódításához, ahol annak bizony ára van, és megmondja, hogy az ő segítségnyújtásáért fejében viszont adott város esetében minden élőt, akár ember, akár állat, azt fel kell áldozni az Úr tiszteletére. Tehát ez egy hihetetlenül pusztító ószövetség. A germánok kapcsolatban a római források ugyanezt írják le, hogy ha segítségül hívják az isteneket, akkor egyúttal ez egy szent felajánlás is, hogy az ellenfél összes élő erejét azt tulajdonképpen az isteneknek fel fogják áldozni. Egyébként ez történt a Varus féle légiókkal is, időszámításunk szerint 9-ben, ott valahol a Germánia, a Teutoburgi erdőbe, hogy akit elkaptak, tehát nem esett a csatába, a hadifogolyat, azokat utána Odinnak és nem tudom milyen isteneknek feláldozták. Ez is egy szent háború. És ugyanez megvan a muszlimoknál is, a dzsihád, a szent háború, ami nem a Koránban vagyon ugyan leírva, ez kétségtelen igaz, de a keresztes háború sincsen a Bibliában leírva, hanem ezek a különböző korokban az adott vallás magyarázatára, értelmezésére jogosult testületek és egyházi emberek, papi szerveknek a joga volt. Most az iszlám az évszázadokon keresztül, és tulajdonképpen ebből a szempontból nem változott, a világot két részre osztja. Van az iszlám világa, ez a béke szigete, a béke világa, és van az azon kívül a nem iszlám világa, az a háború világa. Akkor lesz a világon Allah akaratának megfelelő béke, hogyha a világon mindenhol az iszlám lesz az általános. Tehát például egy hihetetlen küldetést tudott. Ugyanez meg volt, amikor kereszténységnél is, tehát itt nehéz közös nevezőre jutni. Ha volt mégis együttélés, mert volt ilyen történelemben, akkor jó, ha tudjuk, hogy az úgy működött, hogy ha a muszlim fennhatóság alatt éltek keresztények, akkor külön adót kellett fizetniük. Ha a keresztény fennhatóság alatt voltak muszlimok, ugyanez volt a helyzet, külön adót kellett fizetniük. És arra keressük például a választ, hogy a Balkánon miért vannak viszonylag nagy számban manapság is muszlimok, és azok nem beköltöző, tehát nem migráns tömegek által odaérkező muszlimokról van szó, albánokról, a boszniai területekről. Hát ez a magyarázat. Ott volt a török 500 évig, külön adót kellett fizetni, ezek szegény területek voltak, hegyvidéki területek. Idő után úgy döntöttek, hogy inkább muszlimok lesznek, és nem kell fizetni egy többletadót. Igazából még azt kell mondani, hogy mi még szerencsések is vagyunk. A 150 éves török uralom az ilyen értelemben úgy látszik nem volt elég hosszú ahhoz, hogy nálunk is ez a fajta természetesnek tűnő emberi reakciók bekövetkezzenek, hogy a jobb megélhetés miatt akkor ilyen értelemben hitet váltanak. De itt elég nehéz azért kompromisszumra jutni. A történelemkönyvekben gyakran lehet ilyeneket olvasni, hogy drinápolyi béke, meg ilyen hasonló. Soha tudjuk, hogy a vallási különbözőségek apropóján a békekötések, idézőjelben soha nem békekötés, az csak fegyverszünet. Tehát békét lehet kötni egy muszlimnak egy másik muszlimmal, egy kereszténynek egy másik kereszténnyel, de egy muszlim és keresztény között évszázadokon keresztül fegyverszünetet kötöttek, ami benne vagy hány évre szól. Lehet ezt a tankönyvekbe úgy beleírni, hogy mit tudom, drinápolyi béke, de mégis ott van azonnal egy fél sorból, hogy ezt nem tudom hány évre kötik. Na most, ha benne vagy hány évre kötik, akkor világos, hogy ez nem egy béke, az egy fegyverszünet. Arról szól a dolog, hogy mind a két fél megpróbálja összeszedni az erejét, megpróbál majd egy fölényre szert tenni, legyőzni, és így tovább, és így tovább. Nem pedig arra, hogy tartósan rendezzük a viszonyunkat, és akkor egymás mellett létezünk. Hát ez sajnos így van. És így volt Európában, a keresztény Európán belül is, amikor megjelenik a reformáció, az azonnal új egyházakat hoz létre, felekezeti egyházakat. Hát ott megint csak nem volt közös nevező. Tehát amikor azt mondja pápa, mondjuk Lutherre, hogy ő az antikrisztus, a Luther pedig azt mondja a pápára, hogy ez hamis, és igazából nem is keresztény, na ott megint nincs közös nevező. Tehát a legpusztítóbbak pont ezek a vallásháborúk voltak, gondoljunk csak a Szent Bertalanére mondjuk a európai történelemből. Tehát látszik, hogy megint nincsen hosszú-hosszú időn keresztül közös nevező. Olyannyira nincsen közös nevező, és sokáig ez így is volt, hogy a felekezetek közötti házasság Európában, mondjuk egy 18. században egy protestáns és egy katolikus nem tud összeházasodni. Nincs ilyen. Vagy egyiknek, vagy másiknak meg kell változtatni a felekezetét. 19. század második felében azzal próbálják áthidalni ezt a problémát, mert egyik egyház sincs abban a helyzet. Na jó van, akkor egyefene. Azzal hidalják át az európai országok, hogy bevezetik a polgári házasságot. Ez a helyzet. És csak a második vatikáni zsinat fogja például Luther eretnek mi voltát megszüntetni. Ez már 20. század, második világháború után vagyunk. Tehát hihetetlen sokáig élnek, és azóta eltelt, még azt sem mondom, hogy 100 év, de jó, egy pár évtized ilyen értelemben hamis illúzióval inget minket, azt gondoljuk, hogy akkor most minden egyik pillanatra a másikra megváltozott. Nem változott meg. Egyáltalán nem változott meg. Legfeljebb a média hang lett hangosabb.
A vallásháborúk és felekezeti konfliktusok az ókortól napjainkig Európában és a közeli térségekben című könyv a Zrínyi kiadó gondozásában jelent meg. A könyv egyik szerzőivel, dr. Pósán Lászlóval hallottak beszélgetést, annak egyik részletét, amelyet teljes terjedelmében a www.honvédelem.hu elektronikus oldalon olvashatnak, hallhatnak.
Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas 366. adását hallották, elköszönök Önöktől, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Pestalozzi idézettel köszönöm meg a figyelmüket, és kívánok további tartalmas rádiózást. Hidd el, az életben a legfontosabbak éppen a kicsinek látszó dolgok.
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
November 23-a.